Ez a szombat Sefe Pinkász. Ismerik a történetet, Pinkásznak a történetét, ismerik a történetnek a lényegét. A heti szakasznak a történetén kívül ott van a Haftára profétai rész, ami Jeremiásnak az elhivatásáról szól egyrészt, a másik része pedig, amikor Illés éppen szalad Akáb elől, pontosabban Jezabel elől, és elkeseredetten van a barlangban, és Isten megszólítja őt. Tehát gyakorlatilag három olyan dolog van, ami egybecseng, és mindig is a heti szakasznak és a profétai résznek azt keressük, ami a közös magva, ami közösen egymásra utal, és meg kell mondanom, hogy ezekben mindegyikből arról szól, hogy Isten a kettőséget gyűlöli, a kettőséget meg akarja szüntetni. Tehát amikor Pinkász Finás a Midiáton nőt és a zsidó férjet megöli, akkor a kettősséget szünteti meg. Nem lehetett bálványimádó feleség, és nem lehet bálványimádással nekünk se semmi közünk. Ugyanakkor Jeremiásnál, és benne van Jeremiás elhívásába, hogy az elhívásába benne van, pusztíts, ölj, építs, és a többi. Tehát megint a kettősség, hogy le kell söpörni azt, ami Isten szemében nem tetsző, és helyette egy fajtát kell építeni. Az nem más, mint Istennek az akarata és Isten elrendelése. Ugyanúgy Illésnél is, és ameddig táncoltak két lábbal, elhangzik még valamikor a hajfába, maga a Kármelhegyi ítéletbe, de ez már utána van a továbbiakban is. A két fajtaságot mutatja meg, az ítéletet mutatja meg a profécia is. Bevallom, nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen kb. 20 éve folyamatosan elhangzik Finás, Pinkász története, folyamatosan elhangzik Jeremiás, folyamatosan elhangzik Illés, és nem az arról szól, hogy kiég az ember, de valamit aktualizálni kellene, és valahogy aktualizálni kellene, valahogy frissíteni kellene, úgyhogy megmarad a magja. És ma erre vállalkozom, erre a történetre, hogy igenis, ezt a kettősséget, hogy öli meg bennünk Isten azt a kettősséget, ami mindegyikünkben benne van, azért, hogy tudjunk szolgálni, tudjunk az ő akaratába lenni. És ennek a lényege az, hogy most egy Zsoltárt vettem elő, vagyis a 68. Zsoltárt, és a 68. Zsoltárnak az első 20 versét.
Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára éneke. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei, és elfutnak előle az ő gyűlölői. Amint a füst elszéled, úgy szélezted el őket, amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől. Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt, és újjongnak örömmel. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Árváknak atya, özvegyeknek bírálja az Isten az ő szentséges hajlékában. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Ó Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél, Szela. A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sínai hegy is az Isten előtt, az Izrael Istene előtt. Bőzáport hintesz vala, ó Isten, a te örökségedre, és a lankadót megújítod vala. Benne tanyázott a te gyülekezeted, te szerzéd jó voltodból a szegénynek, ó Isten. Az Úr ad vala szólniuk az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának. A seregek királyai futnak, futnak, és a házi asszony zsákmányt osztogat. Ha cserények között hevertek is, olyanok lesztek, mint a galamnak szárnyai, amelyeket ezüst borít, vagy mint vitorlatollai, amelyek színaranyfényűek. Mikor a mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a Salmonon. Isten hegye a Básán hegye, sokhalmú hegy a Básán hegye. Mit kevékedtek ti sokhalmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül, bizony ezen lakozik az Úr mindörökké. Az Isten szekere 20 000, 20 000, 1000 meg 1000, az Úr közöttünk van, mint a Sínai hegyen, az ő szent hajlékában. Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben, még a pártütők is ide jönnek lakni, ó Uramisten! Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene, Szela.
Amikor a 68. zsoltárt vettem elő, igazából egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes és nagyon-nagyon nehéz dolog elé helyeztem magamat, hiszen ez a zsoltárt, hogyha valaki elkezdi magyarázni, akkor nagy bajban van, hiszen az egész zsoltár szinte összefüggéstelen. Itt van egy felbuzdult ember, aki nem is tudom elmondani, hány fokon, hány módon, milyen témában, mindenbe Isten dicsérte. Magasztaljátok Istent. Egy abszolút felfokozott állapotban levő embernek a zsoltára, és igazából nem lehet rájönni, hogy a zsoltárnak mi a fő vonulata, mi az üzenete, hanem csak egy mondatos, dicsérjetek, áldjátok az Istent. Amikor ezt a zsoltárt így az ember előveszi, hogy keresi a mögötte levő dolgot, hogy Dávid ezt most milyen állapotában írta, vagy miért írta, vagy hogy van ez, és az ismeri kell valamelyest azért a történetét is Dávidnak, és ha előveszik az első Sámuel könyvet, Sámuel első könyvét, és a 27, 28, 29, 30. fejezeteket előveszük, akkor elő tudjuk venni azt, hogy ez a zsoltár mikor is született. Ez egy hosszú történet. És az a hosszú történet a mi életünkről szóló történet lehet, ha figyeljük a hasonlóságokat, nem belemagyarázás szintjén, hanem Isten hogy tud bennünket a helyünkre tenni, hogy tud kiképezni, megtisztítani, megszabadítani, hiszen itt nem másról van szó, Dávidnak egy hosszadalmas életútjáról. Dávidnak arról az útjáról van szó, amikor elsőként a első fejezetet, amit mondtam Sámuel könyvéből, hát bizony bajba van, mert Saul irigységből, stb. Miatt ellenségesen viselkedik, üldözi Dávidot pontosan. És Dávid, aki köztudottan megkapta a királyi felhatalmazást, ígéretet Istentől, szalad Saul elől. Hova szalad? Hát megint egy olyan helyzet, hogy elszalad a volt ellenségéhez, és ott kér menedékjogot. Valami teljesen arról abnormálisnak tűnő helyzet, hogy ott kérek menedékjogot, ahol köztudott, hogy százezre, tízezreket öltem meg, hiszen erről szólt a dicsérő ének, amikor Saul ennyi, és Dávid tízezer filiszteust ölt meg, és ez a filiszteust ölő, Dávid menedékjogot kér, védelmet kér a filiszteusoktól. Hát mit ne mondjak, ez egy nagyon érdekes dolog, mert most, hogy is van ez? Gondolkodjunk, hogy is van. És aztán utána még bonyolódik ez a története, Dávidnak a története azzal, hogy ugye Saul, viszont Isten akarata ellenébe, ugye elmegy még ráadásul egy jósnőhöz, hogy mehet a filiszteusok ellen, beindul a filiszteusok ellen hadba, bármennyire Isten akarata ellen van, és akkor Dávid odaáll, és mivel menedékjogot kapott, területet kapott, lakhelyet kapott a filiszteusoktól, odaállt, annak rendje módja szerint, hogy hát akkor ő is csatába megy Saul ellen, hiszen most a filiszteusok fennhatósága alatt van. És ennek a folytatása után ebben a történetben a filiszteusok meg szépen megkérik, hogy menjen innét el, mert egyrészt tudják, hogy ő volt az, aki a tízezret megölte, tehát erője terjébe van, másrészt meg ugye az emberi gondolkodás azért kiszámító, és kiszámították azt, hogyha nem figyelünk oda, akkor ez az erős, mégiscsak zsidó, átáll Saul pártjára, és minket fog legyőzni, tehát jobb, hogyha nem lesz itt. És ha ezt a mai napra levetítem, akkor itt egy nagyon érdekes helyzet van, hogy az embernek az életében bizony van ilyen, hogy innét kilökik, oda elmegy, onnét kilökik, és sehol sincs. No, ezt azért úgy másságnak is nevezhetjük sokszor. Az, hogy a saját néped ellen nem harcolhatsz, de a te népedet, ha vezeti egy Saul, akkor téged kilöknek. Kilöknek. Nem mehetsz neki a saját népednek. Sault meg nem válthatod le puccsal. Sőt, nem válthatod le Sault úgy, hogy a filiszteusokkal, a másikkal szövetségbe vagy. És bizony, amikor Isten a sikeres hadvezért, Dávidot, és ami sikeres emberi mi voltunkat elkezdi beigazítani a jövőre, akkor szépen azt mondja, hogy se ezekben nem bízhatsz, se azokban nem bízhatsz, tulajdonképpen egyedül vagy, barátom. Meg kell tanulni azt, hogy Istennel vagy, és Isten akaratában vagy, itt se azok, akik eltértek Isten akaratától, bármennyire a néped, nincs helyed, kilöknek, hívhatják az kereszténynek, vagy zsidónak, vagy bármi a neve, gyülekezetnek, vagy akárminek, ki fognak lökni. Menekülnöd kell, mert az ő, akár ökumenikus, vagy akármilyen szándékuknak, mindegy, minek nevezem, Saulnak is az öncélúsága volt, és erre a mai megfelelőket lehetne hozni, nem felelsz meg, mert nem félsz bele az ő terveikbe, és a világnak se kell lesz, mert hát azért mégiscsak te nem vagy az a világi ember. Ja, két szék között ülsz le a földre, hogy most ilyenkor mi van. És Dávidnak mi a következő lépése? Nem bízhat a saját népében, és nem foglalhatja a trónt Saul ellenébe. A filiszteusokhoz nem társulhat, mert kidobják, a világ kidob bennünket. Hát szépen elmegy haza, mind a 600 emberével. És amikor hazamegy, odaabra helyre, ahol ő lakozik, amit kapott a filiszteusoktól területet, mint lakhelyet, ott fogadja a következő nevelési szándéka Istennek. Hát ott meg az amalekiták szépen fölégettek mindent, az asszonyokat elvitték, a gyerekeket elvitték, magyarul semmit sem maradt. És ebben a pillanatban, hát, ha összevetjük ezt a Zsoltárt ezzel a történettel, már tudjuk is a folytatást. Mert az történt, hogy Dávid megkérdezte Istent, hogy most mit csináljon. Mert ez még fokozódott is a helyzete, mert amikor meglátta ez a 600 férfi, hogy nincs meg a felesége, a családja, leégve a házaik, és most mit csináljunk, akkor Dávidot meg akarták kövezni. Nem elég, hogy kidobnak a zsidók, kidobnak a keresztények, kidobnak a világ, még akik veled vannak, azok is meg akarnak kövezni. Hát ez az abszolút nulla állapota. És akkor mit csinál Dávid? Fogja a efódot, és megkérdezi Istent, hogy mit csináljak. Utolérem még azokat, akik kifosztottak, és Isten megadta a parancsot, hogy mehetsz. Megadta a zöld irányfényt, mehetsz. És ennek a következménye, hogy Dávid elindul, mind a 600 férfivel, nem kellett gondolom őket nagyon biztatni, hiszen mindegyiknek ott volt a vesztesége, a saját családja, és még ebből a 600-ból is 200 lemarad, mert már úgy elfáradtak, hogy nem tudtak átmenni egy folyócskán, nem tudtak átmenni, olyan gyengék voltak, és Isten ebből a 400 emberre győzelemre viszi Dávidot, és visszakapják a feleségeket, visszakapják a zsákmányt, olyannyit, hogy még sok is lett. És erről szól ez a Zsoltár. Erről szól, és Dávidnak ez a úgymond bizonyítványa ez a Zsoltár. Nem önmagát dicséri, hogy milyen jó voltam a filiszteusok ellen, nem önmagát dicséri, hogy milyen rendes ember voltam, hogy én nem bántam Sault, milyen rendes ember voltam, nem dicséri magát, hogy hát azért én akartam a filiszteusoknak, mint jó hadvezér segíteni, nem önmagáról szól a Zsoltár. Pedig az ő életének a története ez. Nem önmagáról, Istenről szól, és leírja ezt, hogy visszakapott mindent. Ez is benne van, talán ezek a Zsoltárnak ez az egyik magja, hogy visszakaptam. És Isten nem úgy mondja, hogy neked visszadtam, magának ejtett foglokat, magának ejtett foglyokat Isten. Tehát amikor Dávid és az amalek harcosait utolérte, akkor Isten előment és ő saját magának szedett foglyokat, és Dávid is ugyanakkor ebben a földi dimenzióban megkapta a foglyokat, megkapta a zsákmányt, és osztott zsákmányt, és öröm volt, és utána jön a következő. Ő nem is olyan egyszerű, mert jóval előtte Dávid Júdát is megtámadta. majdnem azt mondom, hogy olyan életet élt, mint az amalekiták, mert ő is rabolt, ő is hoztott, gyilkolt, és mi egymás is, mert Dávidnak a harcos életmódja. És amikor megkapta a zsákmányt, amikor hazavihette a feleségeit és egyebeket, akkor következő lépésben, ott, ahol ő fosztogatott, az ő zsákmányával ajándékozott. Érdekes kérdés ez, hogy mi történt itt Dáviddal. Nem tudhatjuk, hogy Dávidban feszült ez a kérdés, hogy Júdának azért kárpótolni kell azt, amit elvettem tőle, de Istennek a tervében mindenképpen ott van, és nagyon is beépített pont. Adtam neked, hogy add vissza, kárpótold, ajándékozz meg őket, mert utána következett be az a lépés, hogy Dávid elmehetett Júda földjére, letelepedhetett Hebronba, és elkezdhette a királyságot, bár előtte újabb tettet vitt végre, amit megint el kell gondolkodnunk, amikor Saul meghalt, amikor öngyilkos lett Saul, akkor jött a hírvívő, és Dávid megölette a hírvívőt. Nem akart ilyen áron király lenni, nem örült a másiknak a halálának, nem örült a Absalom halálának, nem örült Saulnak a halálának, ő tisztán kellett, hogy király legyen. És a mi életünkben is ugyanígy van. Ha Isten azt akarja, hogy te tisztán éld az életedet, nem szövetkezhetsz senkivel. Ha tisztán akarod te az igét várkinek elmondani és a bizonságod, akkor te a bálvány imádó, az öncélú, sauli jellegű társasághoz nem lehet közöd. Isten fogon itt kizavarni. Ne csodálkozz, hogy egy gyülekedve kizavarnak. Ahol a pénz dominál, ahol erről szól az egész, hogy a sikernő meg a dicsőség, onnét kéget kidobnak. Isten nem akarja, hogy kettőségbe legyél. Ha nincs Isten munkáját végzed, onnét ki fognak dobni. És utána jön a másik lépés, ha Isten munkájára te neked adtál egy igent, és ismered az ő tervét, akkor a világból is ki fognak dobni. Úgy, ahogy van. És akkor utána még mindig ott van, hogy kidobtak innét, kidobtak onnét, akkor Isten még tovább lenullász téged, hogy nálam nélkül semmit nem fogsz csinálni. És az Dávidnak itt volt, hogy elővette az efódot, Isten mondd meg, mit csinálják. És amikor ezt veszem elő, akkor itt jön a mai aktualitása. Vannak nehéz helyzetek. Az embernek az életében vannak nagyon nehéz helyzetek. 68. Zsoltár, egy kicsit azért cinkoskodtam, éppen 68 éves vagyok, hogy nagyon sok nehéz helyzet van. Hogy állsz a harcokkal? Szövetségeseket keresel? Hát azért mégiscsak jó, ha nem tudom, XYZ-t gyülekezetbe, egyházba. Hát majd megbékélünk, aztán ő is békén hagy. Aztán majd, hogyha Saul meghal, akkor én leszek a király, majd prédikátor leszek, vagy nem tudom, mit csinálják, hívják manapság. Ott meg lesz az én kis helyem. Isten ígéretét, hogy szépen majd bevárom, kivárom. Nem. Ez a te manipulációd. Aztán elmegyek a világba, mert már elegem van az egészből, Isten azt mondja, nem. Honnét is kihajítanak. Mert tudják, hogy ki vagy. Mert az látszik rajtad az, hogy Istenhez tartozó vagy sem. Azt ők nem tehetnek Isten akarata ellen, ha te elfogadtad és ő eldöntötte, nem tehetnek semmit. Ki fognak dobni? Lehet, hogy pillanatnyilag fáj, hogy most már megint itt vagyok a levegőbe, se így, se ott, szeretlek is, meg nem is, meg mindenféle ilyen kettős állapotok vannak. Nem, Isten a kettőséget nem akarja. Nem akar és letisztázza benned semmi. Nem marad semmid. És ebben a nem marad semmiben igenis meg kell tanulnod, Istenem, mit akarsz. Ezt kell megtanulnod. Nem Saul felé kacsingatni, hogy úgy, ahogy van, elmegyek és elfoglalom azt a helyet, ami külön is az enyém. Hát milyen az ígére, stb. Vagy elmegyek a világba, azt jó elnáspángolom azt, aki keresztény vagy zsidó, hogy bármilyen néven ellenem jött, majd összefogok. Nem. Nem teheted. egyetlen dolgod van, ha Isten adott neked egy feladatot, adott egy elhívást, adott egy szolgálatot, a kettőség megszűnése után a nulláig viszli Isten. Nincs kettőség. Nincs médián feleség, nincsen olyan, hogy építkezek és Jeremiásnak kell rombolnia, majd építeni, és nincsen olyan, hogy ítéletet kell hozni Istennek, hogy meddig sántikáltok jobbra, balra, bálványok és Isten az örökkévaló Isten között. Nincsen isteni kettősség. De hogyha tényleg komolyan akarod venni, hogy mi a helyed ebben a világban, és Isten mit akar te veled venni, akkor rá kell döbbenned. Csak az történhet meg, amit ő akar, amit ő ad neked. És ezek a próbák nagyon kemények. De nézd meg a következményét. Dávid ebben a Zsoltárban, ebben a dávidi Zsoltárban jóformán nem megzavarodottan rossz szó, hanem nem tudja, hogy kifejezni a háláját Istennek, mert állandóan róla beszél. No, ezt akar Isten is elérni veled. Most nehéz helyzetben vagy. Nehéz helyzetben vagy. Mindenkinek van, mindenkinek lehet, de örömmé akarja fordítani, érts már meg. Dávidnak olyan örömet adott, hogy ezt a Zsoltárt már szét kéne szedni 30-40 darabra, hogy értsen már, mit akar mondani, mert annyira tele van hálaadással, hogy már nem tudja ezt egy csomagba belerakni, gerincet adni neki, megfelelő irodalmi műként tálalni. Csak mondja Isten bizonságát. És a magáról nem beszél semmit. Tudod, amikor majd magadról nem fogsz beszélni, mekkora vagyok, meg hogy tettem meg, milyen jó volt, meg egyéb, akkor Isten elvitt a nulláig, hogy felejtsd már el magadat. És amikor elfelejted magadat, és akkor mégis van egy olyan, hogy odamész Istenhez, hogy Istenem, tehát ez egy csak kell család, csak kell ahol laknom, csak kell ahol élnem, mert ezek nélkül a te küldetésedet, a te akaratodat nem tudom betölteni. Isten azt mondja, menj, és akkor foglald el. Hozd vissza. Kevesen tudják, hogy az ember élete, még ha nagyon kemény idők vannak akkor, és számomra is nagyon sok volt ilyen, amikor nem tudom hányszor fosztottak ki, megéltem ezt a helyzetet. Amikor semmi nem maradt. Egyetlen dolog maradt. Amikor azt mondtam, Isten, megloptak, kifosztottak, és itt előtted vádolom a sátánt, mert ő tette. És jog szerint most visszakérem. Nem trükk, nem módszer, jogosság. És ezért mondhatom el az 68 évemről is, hogy mindazt, amit elloptak, amit leégettek, mindig visszakaptam. De miért? Mert elővettem az efódot. Uram, mondd meg, mit csinálják. És ha a tied, vissza fogod kapni. Kamatosan, áldásokkal, úgyhogy még tudsz adni a judabelieknek a következő lépésre, és ott a nagyon rossz néven mondom, a belépőjegyed, az előkészítés ott van. Nem elkeseredni kell, nem szövetkezni kell, nem ketten majd valamit csinálunk, hogy egy harmadik jöjjön létre. Nem. Nem Saul és Dávidnak majd a szövetkezéséből lesz valami, meg egymással majd valami megegyezésre juttak, hogy 78 éves koromig fogok uralkodni, akkor majd átveszed, vagy valami megegyezéses unió. Nem. Istenek a tervénél nincs kettőség. Ki kell szállnod? Ja nem akarsz, kidobnak. Beszállt a világba? Elég az egész? Ki fog dobni a világba? És örülj, amikor arról szól az életed, semmi reményem, minden megszűnt. Házam fölégetve, feleségem elvéve, gyerekek vagyonom, jószágon minden elment. Uram, itt vagyok. Könnyen mondom, mert ilyen helyzet volt 12 évvel ezelőtt az életemben, és ezt megéltem gyakorlatban is, félig meddig mosolyogva, uram, itt vagyok. Semmi nem maradt. Itt voltam ebben az épületben, szombati alkalom, nem tudtam, hogy hol aludjak, mit eszek, semmit nem tudtam. És azt mondtam, uram, ha te akarod, akkor. Addig, ami van még, az felélem, megélem. Az, hogy te dolgot, hogy akarsz látni. 12 éve volt. Még mindig akar látni. Még mindig akar látni. És még minden ilyen helyzetben azt tudom mondani, Uram, megloptak. A sátán tette. Akkor még mindig oda tudom tenni. Uram, ellopták. Pedig szüksége van rá. És vissza fogja adni. Akár most mondhatnám így a szememről is, hogy bizony nehezen látok, és nagyon nehezen olvasok. És két kérdés van összesen. Istenem, én vagyok-e az oka, hogy ilyen a szemem? Akkor bocsáss meg. Kérem a kegyelmed erre. Ha nem, akkor viszont kérem jogszerűen vissza, mert szükség van rá. Vagy annyit adjál, amit így el tudok látni a te munkádban, annyit. Akkor azt mondom, hogy ennyi, ide ahhoz megkaptam az elegendőt. Tehát amikor Istennek az igéje a Szidra Parásában, a heti szakaszban is arról szól, hogy a Midiátán nőt meg kell ölni, akkor Pinkász megöli a nőt és a férfit együtt, úgyhogy hasba szúrja a láncsával. Kicsit kegyetlennek hangzik, hasba, hogy esetleg magzata van még, az is halljon meg. Isten ilyen kemény, hogy az is halljon meg a felemásból, a keverékből, a majdnem ökumenikus mondtam bármiből, ami megszülethet. Isten csak az egyet akarja. És azt az egyet mindig meg kell érteni. Azt, amit ő akar. És ez nem egy kegyetlenség, nem az. Hiszen ha kegyetlen Isten lett volna, akkor Dávid ezt a Zsoltár sose írta volna meg, illetve sose szület volna ez Dávid Zsoltára. Soha. Isten nekünk akar jót. Csak az út néha nagyon nehéz. De amikor itt tényleg a 68-as számokat összehozom, hogy 68-ban voltam 18, 18-ban 68, pontosan 50 év a differencia két szám között, mennyi harc volt, és mennyi mindent tapasztaltam. Mennyit. Amit lát az ember. És erre azt mondom, hogy háladással vagyok Isten előtt. Pedig nagyon megváltozott ez a világ. Rettenetesen. Rettenetesen megváltozott ez a világ, hogy ebben a világban és ebben a Sauli népben és ebben a filiszteus népben nekem semmi közöm az egészhez. És az ember akkor odáll, Istenem, itt vagyok egyedül. És akkor nem illésnek kell a jajgatását elővennem, hogy egyedül maradtam, mert Isten úgy is válaszol. És nem Jeremiás kell azt mondani, hogy jóra vettél, Uram, mert hát nem egy kellemes élete volt, hanem azt kell mondani, Isten, mit akarsz, hogy cselekedjek. És Isten mindig azt mondja, hogy menj el. Én győzök, de a földön kell leszhez te is. A te szabad, a te fizikumod, minden kell hozzá. Isten győz, de az eszközed te vagy a földön. Még a saját életedben is. Ő mutatja meg, ő győz, és te vagy az, aki áldott lehetsz. És így elmondhatom, hogy igazából hát sok véres csata volt, sok kifosztás volt, sok kidobás volt, már mindenféle volt, és mégis azt mondom, hogy köszönöm Istenem. És akár ma is ugyanott tartok. Uram, mondd meg, holnap mit csináljak? A gondolat bennem van, a hiány bennem van, a veszteség bennem van, a terveit ismerem Istennek. Uram, mutasd meg, hogyan tovább. Mehetek-e? És ebben a mehetek-e benne van, hogy akarom, de mindenekfelett benne van, hogy te akarod-e. Mehetek-e? És én tényleg ezt kívánom mindenkinek, hogy amikor nagyon-nagyon van egymagadban maradtál, azért ez, hogy kérdezd meg Istentől, hogy ezt te csináltad, vagy ő készült fel arra, hogy legyen egy olyan zsoltárod, amit képtelenség elolvasni, mint egy egységes művet, hanem csak a hálaadás, az öröm és egyéb jön ki belőle mások felé, mások irányába. Vannak nehéz helyzetek, hogy ne. De akkor is, hogyha te csináltad, akkor is, amikor miattad, önmagad miatt van, akkor is a kérdés mindig az, Istenem, mit csináljak? És lehet, hogy azt fogja mondani, hogy kérjél bocsánatot, rendezd a bűneidet, rendezd a magad lázadását, a magad, és akkor megváltozik. Úgyhogy el sem tudok képzelni mennyire. Vagy azt mondja, hogy én erre vártam. Erre. Hogy a nagy képűséget, a nagy harcvezér és a nagy-nagy önimádatodat letetted végre. Akkor fog a porból fölemelni, és akkor azt mondja, menjél már. Ne fetreng a porba, ne sajnáld magadat. Isten képes neked olyat adni tanító, tanításként, hogy te soha nem fogod megoldani egymagad. Gondolj el egy olyan csapatot, azt a 600 embert és Dávidot. Jönnek fáradtan, mit is, és nincs semmi. Gondolj el ezt a lelki állapotot, azt az állapotot, hogy mennek haza a családhoz, gyerekekhez, és föl van égetve a lakhely. És reménytelen, mert nem tudjuk, hogy hol van. Isten megadta. Megadta azonnal, hogy arra mentek, és kik vitték el, megkapta az útvonalat, megkapta az elrablóknak a nevét, címét, mindenit megkapta. Ne keseredj már el. Vannak nehéz helyzetek. De a nehéz helyzetben megkérdezted Istent? Meg? Mikor már a családod akar megkövezni, Dávidot majdnem megkövezte a hű harcosai, amikor már minden reménytelen, mert még a harcosok is elhagyták, a család nincs elvitték, a harcos, akik eljött voltál a 600 ember, az mint olyan neked esik. Hát Isten, most mi van? Hát az, hogy egyedül én vagyok. Ezt kellene megérteni, hogy egyedül Isten, egyedül. És akkor tele van örömmel a szád, tele van az örömmel a zsoltárod, és akárhány éves is vagy, egy ilyen pozitív zsoltárt bármikor megélhetsz. Foglyokat ő ejtett, győzni ő győzött, elvitte a foglyokat. Jaj, de jó mélységei vannak ennek is, hogy elvitte magához a foglyokat. Hogy te, amikor elmész harcolni az Úrnak, magának a mennyországnak, szereztél lakótársakat, foglyokat. Nem magadnak. És mégis te kaptad meg. 68. Zsoltár. És én most így tényleg így zárom, csak ilyen szűkebb körben is, hogy én hálás vagyok Istennek a 68-ért. Már azért, amit megélhettem, a másik pedig azért, hogy nekem is voltak sauli harcaim, voltak filiszteusiak, voltak abszolút kéget élet, amikor hogyan tovább. De mindezek fölött leginkább arra emlékszem vissza. De jó volt, hogy Isten arra kényszerített, hogy elé állhattam. Odaálltam, és azt mondtam, Isten, nincs tovább, hogyan tovább. Nem az, hogy itt a vége, hanem most rákényszerítettél. Mondd meg, hogy hogyan tovább. És ő nem csak reményt adott, hanem győzelmeket is. És nem csak győzelmet, hanem áldásokat is. És ebben nincs más. Előre kell menni. Még tovább, még tovább, még tovább.